153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Végső István történésszel beszélgetünk, méghozzá egy könyvéről, a cím utal a tartalomra, 1956-os forradalom Kiskunhalason. Köszöntelek István, szeretettel!
Én is üdvözlök mindenkit!
Ugye nyilván benne vagyunk most ebben a megemlékezési időszakban, sokan láttak talán filmet, történelemórán tanulták, de mégis egy kicsit körvonalazzuk, mert nem árt ezeket újból és újból felfedezni. Én például tegnap néztem ismét a Szabadság és Szerelem című filmet, és gyorsan meg is néztem a történelemkönyvbe, hogy tulajdonképpen amiről beszélünk, az szűk 20 nap.
Sőt, inkább 13 nap történetéről beszélünk, de valóban ennek vannak előzményei, és illetve vannak nyilvánvaló módon következménye. Igen, egy kicsit messziről kezdjük. 1944-ben ugye megkezdődik Magyarország egy részének a katonai megszállása a Szovjetunió részéről. Bár vannak demokratikus választások, ennek ellenére a szovjet hatalom nem hagyja, hogy ezek a polgári pártok kerüljenek hatalomra, hanem helyette mindig a kommunista pártot is be kell venni a nagy koalícióba. És az addig fajul, hogy ezeket a polgári pártokat, jobboldali, baloldali pártokat felszalámizzák, megszüntetik, különböző olyan embereket építenek be ezekbe a pártokba, akik ezeket a pártokat szétverik. Ezeknek a pártoknak a vezetőit letartóztatják. Közben az addig vidéken is, illetve Budapesten is a szovjet típusú rendszernek a kiépítése. Itt ugye legsúlyosabban vidéken nyilvánvaló módon a mezőgazdaság átalakítása az, ami nem tetszik az embereknek. És ennek következménye az, hogy van egy nagyfokú elégedetlenség a kommunista rendszerrel szemben. Ennek az egyik lába gyakorlatilag az, hogy létrehozzák az AVH-t, az AVO-t, amelyik rettegésben tartja a vidéket. Mindenki, aki nem kommunista, az ellensége a rendszernek. Zajlanak az internálások, zajlanak a letartóztatások, különböző perek. Gyakorlatilag annyit mondani, hogy nem szeretem a kommunistákat, és már egyébként bíróság elé is lehetett állni ezzel.
Akár egyébként nekem egy kedves ismerősöm mondta, aki nem hangosan tapsolt egy ünnepségen. Tehát nagyon érdekes ez az időszak, és akik ugye a terrorházában jártak, és azért most már elég sokan meglátogatták, döbbenetes az a félelem légkör, ami átitatta az egész lakosságot gyakorlatilag 10 év alatt. Nagyon iszonyatos lehetett ez ebben a félelem légkörében élni, hogy jön éjszaka a fekete autó és csönget, és úgy elviszik, hogy semmit nem tud utána a család. Valahol teljesen logikus, hogy ezt egyszer meg kellett állítani, de kérdés egyébként nagyon érdekel, hogy hogyan volt ekkora bátorság az emberekben, amikor ilyen félelem légkörben éltek?
Azt kell tudni ugye, hogy egyrészt valóban lehetett félni a fekete autótól, de hogy 1954-ben Nagy Imre első miniszterelnöksége idején, ugye ezeket a terror eszközöket azért jelentősen visszaszorítják. A kulákustákat ugye megszüntetik, az AVH-t is visszaszorítják, amennyire csak lehetett, illetve különböző bevezetett intézkedéseket is visszavonnak. Tehát, hogy van egy kicsi felszabadulás érzés az emberekben. Emellett 53-ban ugye Sztálin meghal. Tehát az, akitől igazából lehetett rettegni, az eltűnik a politika színteréről, illetve azt is érzékelik az emberek, hogy mind Rákosi és Rákosinak a csapata, mert ez gyakorlatilag tényleg egy nagyon szűk kör volt, szintén visszaszorul. Tehát a Szovjetunió megpróbálja azokat a nagyon kemény kommunista vezetőket visszaszorítani, akik ezekben a szovjetblokk államaiban az állam élén állnak. És zajlik egy ilyen kísérlet arra, hogy meg kell próbálni, ugye Nagy Imrét megmutatják rövid időn belül, de megpróbálják 56-ban visszahozni. És ezért van egy bátorság, én azt gondolom, az emberekbe, mert nemzetközileg is zajlanak azért események. Ugye közvetlenül az 56-os forradalmunknak az előzménye az, hogy Lengyelországban vannak szovjet ellenes tüntetések, amiket az ottani hatalom egyébként nagyon véresen lever. Értem. De az emberekben az a képzet él, hogyha itt több helyen van tüntetés, akkor megélhetünk egy újabb 1848-at, tehát hogy Európa felébred, és újra elindulhat valamiféle demokratizálódás.
Nagyon köszönöm István, mert film nézése kapcsán folyamatosan ezen gondolkodtam, hogy miközben ebben a rettegésben élnek, hogy merték ezt megtenni, de azért ez válasz mind arra, ami bennem felvetődött kérdés. Tehát akkor gyakorlatilag maga a szovjet hatalom is igyekezett egy picit lájtosítani, és akkor nyilván a magyar kommunista hatalom.
Egyértelműen ugye Hruscsov eleve kritikát fogalmaz meg a sztálini rendszerrel kapcsolatban. Tehát, hogy van egy ilyen szovjet pártkongresszus, ahol szembenéznek a hibákkal. Emellett azt se felejtsük el, hogy amit ugye Rákosiék is műveltek, annak szintén van egy nagy megbocsátása, van egy nagy szembenézés, azokkal az emberekkel szemben van egy megbocsátás, akik akkor a Rákosi rendszerrel szemben álltak, és van egy nagy szembenézés ezzel a történelmi tévúttal, de hát pedig az, hogy 1956. október 6-án ugye Rajk Lászlót és három kivégzett társát újra temetik Budapesten. És ezzel is szembenéz ugye akkor a rendszer, hogy, és akkor ennek kapcsán is van egy ilyen felengedése ennek a nagyon nagy szorításnak, amit akkor a magyar néppel szemben megengedhetett magának a kommunista rendszer.
Tehát akkor nagyon elnyaltá vált a kép, hiszen akkor október 6-án néhány nappal a 23. események előtt a Rajkot egy kicsit rehabilitálják idézőjelben.
Igen, akit mindenki tudta, hogy koncepciós per alapján végeznek ki.
Igen. Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket, hallgatóink feltétlenül maradjanak velünk, nagyon izgalmas korrajzot kaphatunk Végső István történésztől az 56-os eseményekről.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Végső István történészünkkel. Az előző blogban egy kicsit az országos eseményeket árnyaltad, nagyon finom kézzel, hiszen azt gondolom, hogy csomó olyasmit mondtál el, ami azért nincs benne a köztudatban, hogy miért is mertek az emberek 56-ba forradalmat indítani, nem csak az elkeseredés, hanem egy picit talán az iszonyatos szorítás, lélegzetvételnyi lazulás is megért, hiszen a Rajkot újra temették, a kicsit a hibákra is rámertek már nézni, akár a Szovjetunióban, akár a magyar kommunista kormány. Na, de nyilván te Kiskunhalasról írtál egy könyvet az 56-os események kapcsán. Nagyon különleges, véres és ugyanakkor felszabadító eredményekkel járó 13 nap hogyan csapódott le Kiskunhalason?
Azt kell tudni, hogy ugye október 23-át emlegetjük, de gyakorlatilag az előkészületek azok országos szinten a különböző egyetemeken, főleg Szegeden, Debrecenben, illetve Budapesten, mert október 22-én elindulnak. Az is egy komoly segítsége volt ugye ilyen szempontból a forradalomnak, hogy meg lehetett alakítani a magyar egyetemistáknak és főiskolásoknak a szövetségét, akik ugye már akkor ilyen szempontból el tudtak határolódni az akkori kommunista ifjúsági szervezettől.
Akkor is tisztnek hívták már?
Először DISZ-nek hívták, először ilyen demokratikus ifjúsági szervezet, és akkor később lett KISZ. És Kiskunhalasra ugye nem 23-án tud azért megérkezni ennek a híre, hiszen akkor még nem volt ennyire komoly a tömegtájékoztatás, nem volt ennyire komoly a médiafelület, és hát nem is volt mindenkinek mondjuk rádiója. Ugye azon tudott leggyorsabban érkezni, vagy az újságokon keresztül. Úgyhogy nagyon érdekes, én azt gondolom, hogy a forradalom szempontjából nagyon fontos tény, kevés helyen látom ezt egyébként, hogy a vasutasok tudják ugye leghamarabb ezeket a híreket, hiszen ők járnak föl minden nap Budapestre, és ők szembesülnek az ottani eseményekkel, úgyhogy Kiskunhalasra október 24-én a vasutasok hozzák meg a hírt. Ők már akkor egyébként annyira felbuzdulnak, hogy ők már le is veszik a vörös csillagot egyébként a sapkáikról. Ezt akkor még vissza kell tenniük, mert a katonai parancsnok, a hódosán őrnagy, akkor ezt még parancsba adja, hogy ezt nem lehet, tehát itt nem lesz ilyen lázongás. Hódosán minden őrnagy volt akkor a helyi őrség parancsnoka, aki egyébként rögtön harckészültséget is rendelt el október 24-én. Tehát így érkezik ide a forradalomnak a híre, de akkor még eléggé szűk körbe tud ezt terjedni. Ugye legközelebb mondjuk a vasútállomáshoz a Barneváron, ami szintén egy nagyobb gyár, és ők is a vasutasoktól tudják meg, és így szépen lassan gyárról gyárra, KPS-ről KPS-re terjed ennek a híre a városban is, és hát gyakorlatilag emiatt azért egy kicsit ilyen lassúbb ez a folyamat. Állítólag az akkori források szerint egyébként már azon a napon a gimnázium körül már megjelennek különböző röplapok, amit nem tudjuk pontosan, hogy gimnazisták vagy mások terjesztenek, ami a Veszengerő, ki az oroszokkal, rabok tovább nem leszünk feliratokkal volt ellátva.
Akkor ez valószínűleg már előbb megtörténik, hogy készülődnek itt is, nem? Vagy ennyi idő alatt lehet röplapokat gyártani?
Én azt gondolom, hogy lehetett, illetve lehetett lehozni Budapestről plakokat, és azt lehetett terjeszteni. Ugye, mint mondtam, az egyetemisták már október elején, október közepén már készülődnek valamire, tehát ők már készülődnek a tüntetésre, és október 22-én történik meg a Műegyetemen a nagy gyűlés, és október 23-án reggeli óráktól Debrecenben, Szegeden és illetve Budapesten is megkezdődnek a tüntetések, és ott már ugye zászlókkal vonulnak föl, transzparensekkel, tehát van egy ilyen előkészület, így elképzelhető, hogy a szórólapokat is Budapestről hozzá.
Értem. Nagyon érdekes egyébként mindezt elképzelni, tehát a mai tömegkommunikáció világában, ugye Facebookon egy másodperc alatt, akármelyik internetes felületen ugye tudunk egymásról, hogy valóban itt azért a vasút, és a csomópontok, és az emberek, és a beszéd, hogy milyen különlegesen működhetett ez. Akkor azért abból, amit elmondasz, az derül ki, hogy azért mégsem csak egy úgymond békés tüntetésből fejlődött ez az egész kihirtelen, hanem azért itt előkészületek voltak. Tehát valószínűleg már a pontok, amiket követeltek, is megszülettek jóval hamarabb, nem pedig ott egy felhevült állapotban egy tüntetésen indult el ez az egész. Te hogyan látod?
Igen, pontosan, tehát amire utaltam, hogy Lengyelországban vannak már 56-ban egyébként tüntetések, ezeket ilyen egy nap alatt leverik, tehát ott sokkal keményebben lépnek föl a lengyel tüntetőkkel szemben, van 56 júniusában is, illetve októberében is munkás tüntetések, illetve valószínűleg azt is támogatják ott, ami lengyel egyetemisták, tehát hogy van egyfajta ilyen kapcsolat, illetve azt kell tudni, hogy nyilván akkor ott a szovjet blokkban sokkal szorosabban azért, akik tanulnak a külföldön, annak mondjuk Lengyelországban volt mondjuk lehetősége, meg a Szovjetunióban, meg Csehszlovákiában volt lehetősége külföldre menni tanulni, tehát volt egyfajta kapcsolat mondjuk a lengyelek és a magyar egyetemisták között. Tehát elképzelhető, hogy onnan is átveszünk különböző követeléseket, és ennek nyomán indul el ez az előkészület.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket az 56-os események izgalmas fordulatairól, Végső István történésszel. Feltétlenül maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai magazinunkban rendkívül izgalmas beszélgetésünket Végső István halasi történészünkkel. Ugye ilyen szuper helyzetben vagyunk, hogy még külön könyvet is írtál Kiskun halasi eseményekről, az 56-os eseményekről, és akik velünk tartottak az előzőekben, meséltél arról, hogy tulajdonképpen a tömegtájékoztatás még nem volt ilyen fejlett, tehát gyakorlatilag a vasutasok hozták a hírt ide Kiskun halasra. De mielőtt még a halasi eseményekről beszélsz, engem az izgat, ugye mondtad, hogy a lengyeleknek a felkelését egy nap alatt leverték. Igaz, hogy lazult általában a kommunista diktatúrának az iszonyatos szorítása, talán azért is lehetett forradalmat indítani, azért kerülhetett rá sor. De mégis azt forog a fejemben, hogy ha a lengyeleket egy nap alatt leverték, akkor a budapesti események vajon miért tartottak 13 napig, hiszen ott voltak az oroszok, ott voltak a tankok, elég félelmetes volt az egész.
Több magyarázat is létezhet. Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy a rendszer meglepődött. Tehát, hogy ezt nem gondolta volna. Azt kell tudni, hogy maga az értelmiség is hát tétovázik először, hogy hova álljon ebbe az egész kérdésbe. A politikusok is, ugye Nagy Imre is, amikor először kell a nép előtt beszélnie, akkor elvtársnak hívja őket, és amiatt kifújolják. Tehát mi nem vagyunk már elvtársak. Tehát értsétek meg, hogy mi ezt nem akarjuk. Tehát meglepődött, azt gondolom, mind a maradék AVH, mind a belügyi szervek, mindenki meglepődött. A katonaság se tudta, hogy mit tegyen. Ugye a hadseregben is ugye a szegény népnek a gyerekei vannak, akiket megaláztak, akiknek a padlását lesöpörték. Tehát ők se fognak rögtön kimenni és rálőni a saját népükre, mert a saját édesanyjukat, meg édesapjukat látják benne. Tehát, hogy itt volt egy olyan attitűd, emóció, nem is tudom, hogy mondjam ezt, amire nem számított a rendszer, hogy ez meg fog indulni. Pedig mi ugye a szabadságharcoknak a népe vagyunk, főként sajnos a levert szabadságharcoknak a népe vagyunk, és mégse számítottak rá, mert azt gondolták, ezek a Horthy rendszerbe se lázadtak, ezek nem lázadtak föl a nyilasok ellen se. Ezek nem csináltak semmit, amikor itt a kommunisták talomra kerültek. Ezek nyugton lesznek mindig. Ezek a magyarok nem fognak itt lázadozni. És ezt gondolták szerintem a szovjetek is, és ezt gondolták a magyar kommunista vezetők is, és nem fog semmi sem történni. Vas Istvánt akarom hirtelenjébe idézni az Új Tamás című versébe, ahol leírja, és boldog vagyok én, hogy láthatok, és elmondhatom, hogy feltámadott. Feltámadtás sírva tett nemzetem, a hét sebedet látta két szemem. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon nagy meglepődés. Tehát gyakorlatilag egy ilyen feltámadás, mire ugye senki nem számít. Ugye annak idején nagyon jó egyébként a példa, amit leír itt ugye Vas, hogy maguk az apostolok azok, akik nem számítanak arra, hogy majd Jézus valóban föl fog támadni. Ők maguk hitetlenné válnak, és nem hiszik el elsőre, hogy Jézus feltámad. Így voltak ezzel, hogy a magyar nép is, hát hogy indul el ezen az úton, hát nem fogja, hát eltűrték eddig a diktatúrákat, csöndbe fognak maradni. Van egy ilyen nagyon nagy meglepődés. Igen.
Ez teljesen logikus. Engem is meglepett, és valahogy most, hogy egy kicsit újra átgondoltam, végigfuttattam magamban, hihetetlen bátorság kellett. Tehát ha belegondolunk ma magunkba, hogy féltjük akár, egy pici bajtól is féltjük magunkat, hogy ott mit kockáztattak. Tehát, hogy az AVH, a fekete autó, és hogy gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra, tehát elmerték azt hinni, hogy föl lehet lázadni. Tehát ez egy döbbenetes dolog valahol.
Igen, és amitől szerintem lefagytak a kommunista rendszernek a megmaradt hívei, hogy abszolút, tehát nem nyilasok, nem jobboldaliak, és nem valami lumpen elemek, hanem maguk a munkások azok, akik felkelnek. Tehát pont az osztály, akit ők istenítenek, és akik az ő híveinek számítottak. Tele van munkásokkal gyakorlatilag a nagykörút, hiába egyetemisták indítják el ezt a forradalmat, akik leginkább itt ugye Kiskunhalason is első sorban támogatják a forradalmat, azok bizony munkások.
És ugye a rendőrség, a katonaság is átállt, ha jól gondolom, legalábbis egy része biztos.
Hát ott van egy vacillálás, ugye a rendőrség az inkább azt mondom, hogy csöndben van. Itt alasul ugye kétféle AVH van egy zöld AVH, aki ugye a határőrséget jelenti gyakorlatilag, és van egy kék AVH, akik a belügyisek. Ők nyilván azért inkább csöndben vannak és figyelnek. A sortűznél merülhet föl egyedül a nevük, hogy esetleg ott beavatkozhattak, de erre nincsenek igazából bizonyítékok. És a katonaság pedig vacillál, ugye itt a Hódosán Imre az egy kulcsfigura, a helyi parancsnoka, ő egyetemben a forradalom leverése mellett van, tehát őnála nem lehet vacilálni, viszont a két másik, mert volt két másik alakulat is Kiskunhalason, ők végül a forradalom mellé állnak.
És akkor már is a kiskunhalasi eseményeknél tartunk most már aztán tényleg. Tehát hozták a híreket a vasúttól, elindult a Barneválon keresztül, majd terjedt a városba, 24-én már röplapok is vannak.
Igen. És folyamatosan zajlik a városban az előkészület. Ugye maga a városi tanács is, Rejle Géza a tanácselnökkel az élen, azért készülődik, attól félnek, hogy itt valamiféle retorzió kérik a kommunistákat. Tudunk egy-két forrásról, hogy egy-két olyan kommunistát, aki egyébként nem is viselkedett nagyon szépen az 50-es években, valóban felpopoznak. Az iskola igazgatókat felszólítják, hogy védjék meg az orosz tanárokat, tehát hogy van egyfajta ilyen túlzott félelem, azt gondolom. Nem voltak igazán olyan nagyon nagy retorziók itt a városban. Október 26-a az, ami egy ilyen nagyon döntő nap. Ekkor már a Hódosán féle alakulat egyébként elhagyja a várost, fölmennek Budapestre, és hát ott borzasztó véres harcokba keverednek. Ez egy teljesen külön történet. Tehát itt marad ez a két alakulat, amelyik majd később egyébként a forradalom mellé áll, de még mindig van egy olyan katonai parancsnok, aki nem szeretne a forradalom mellé állni, olyan Miklós Gergely alezredes, aki viszont mindenhova stratégiai pontokra őrséget állít, és készülődik arra gyakorlatilag, hogy egy ilyen katonai közigazgatást kell bevezetni. De nem tud mit kezdeni ezzel, hiszen csak a postához, városházához, vasútállomás környékére tud őrséget állítani. A szovjet emlékművet pedig időközben, a délután csoportosuló tüntetőt pedig ledöntik. Mert ettől viszont már tényleg nagyon megijednek, hogy itt akkor mi lesz, hogyha már itt szobordöntés is van, úgy, mint Budapesten ugye a Sztálin szobrot ledöntik, itt a szovjetek emlékművét döntögetik, tehát van egyfajta félelem, és emiatt Rejle Gézáék valóban fölkérik Miklós Gergely alezredest, hogy legyen ő gyakorlatilag a városnak a parancsnoka, és vezessék be a katonai közigazgatást. És így érünk el október 27-éhez, ami ugye a legszomorúbb nap. Nem is egy nagyon szomorú eseménnyel indul, de mégis szomorúvá válik. A vasutasok ekkor már egy tömegrendezvényt szerveznek, a vasútállomástól kiindulva a Kuruc szobornál állnak meg, végigvonulnak a Kossuth utcán, és végül eljutnak a városházához, ahol beszédeket mondanak, és hát erősen kommunista ellenes a hangulat. Miközben Miklós Gergelyék a városházán arra készülnek, hogy bevezetik a katonai közigazgatást, kijárási tilalmat vezetnek be, és a többi, tehát hogy visszatorítják abszolút a forradalmi eseményeket, és amikor távozott volna a városházáról Miklós Gergely, akkor körbeveszik az érdeklődők, és hát vannak nyilván mérgesebb emberek is, dühösebb emberek is, és ekkor dördül el az a bizonyos sortűz, aminek két halasi áldozata volt, ugye Gyöngyösi Ida és Polozni Kálmán.
Innen fogjuk folytatni az eseményeket. Hallgatóink maradjanak velünk, Végső István történésszel beszélgetünk az 56-os eseményekről, egészen konkrétan már Kiskunhalason.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai nagyon-nagyon izgalmas beszélgetésünket Végső István történésszel. Kiskunhalasi események legszomorúbb pontján tartunk, talán az egyik legszomorúbb pontján, ugye a katonai vezetés mégiscsak úgy döntött, hogy megállítja a forradalmat, és eldődül a sortűz, amiben sajnos ketten meg is halnak. Hogy megy tovább az esemény sorozat?
Csak nagyon röviden, nyilván nem tudunk minden részletre kitérni, de október 28-án pont a sortűz miatt kénytelenek behívni egy nagyon meghurcolt és a politikából kitaszított ember, Nagy Szeder István, hogy egy kicsit csitulna a hangulat. Mert nyilvánvaló módon nagyon nagy a feszültség az emberekben. Gyakorlatilag beváltja azt, gyakorlatilag a kommunista rendszer beváltja azt, amitől féltek tőle, hogy véres kezű. És emiatt be kell venni a Nagy Szeder Istvánt, aki ugye a Független Kisgazdapártnak volt a elnöke Kiskunhalason, és próbálják őt rábeszélni erre. Október 28-án még nem sikerül, 29-én sikerült erre rávenni. Időközben ugye létrejön Halason és az ideiglenes munkásparaszt katona tanács, és ennek folyamányaképpen az iskolákban, gyárakban megalakulnak, illetve a lakmányákban megalakulnak a munkástanácsok, illetve a katonatanácsok, akinek a küldöttei minden nap onnantól kezdve tanácskoznak, tehát október 28-ától, és hát természetesen vannak szószólóik, a gimnázium részéről, mondjuk Kurdics József tanár úr neve, az, aki a legtöbbször szerepel a felszólalók között, vagy Fazekas István, aki az asztalos KTSZ-nek a képviselője volt, ő egy kizárt kommunista volt egyébként, tehát kizárták a kommunista pártból, ő aztán nagyon szovjet ellenes volt természetesen, és sokakban felmerül, hogy a nemzetőrséget is meg kellene szervezni, egy ilyen önszerveződés is induljon el, tehát ezek a programpontok, pártok is mozgolódnak, itt elsősorban a szociáldemokrata pártot szervezik, újra a kisgazdapártot, a nemzeti parasztpártot, és ők készülődnek arra, hogy esetleg majd lesznek új választások. 29-én sikerül Nagy Szeder Istvánt behívni végül ebbe a tanácsban, neki azok a feltételei, hogy a nemzetőrséget még szervezőknek, legyenek szabad választások, illetve hogy ne egy ilyen külön munkástanács, egy bizottság határozza meg a város életét, hanem a régi városi tanács kapja vissza a jogait. És ennek mentén indulnak el az események, ami nagyon unikális, ugye, és sehol Magyarországon nem történt, de valóban november 1-én történik egy demokratikus választás Kiskunhalason, amit hát nagyon rövid időnek, 24 óra alatt szerveznek meg, és közel 12 ezer ember járul az urnákhoz, aminek folyamányaképpen a Független Kisgazdapárt 76%-os arányban győzedelmeskedik, a kommunista párt 1,9%-ot kap, tehát nagyon komolyan leszerepelnek. Valahol más adat van, valahol 1,4%, változóak itt az adatok, és nem lehet pontosan tudni, itt a dátum az, ami nagyon fontos, tehát ez a november 1-e, de utána gyakorlatilag nem történik ennek érdekében semmi, hogy a kisgazdapárt mondjuk átvegye hatalmat a városba, és valóban ők adják a város vezetését, itt van egy időhúzás, és hát elkövetkezik november 4-e, amitől kezdve itt Kiskunhalason a 31. szovjet harckocsizó dandár megszállja a várost. A halálos esemény nem történik, van egy legenda, ami szerint az egyik laktanyánál van valamiféle lövöldözés, aminek van egy halálos áldozata, de ennek csak egy forrása van, tehát ezt nem tudjuk így biztosan állítani, hogy történtek ilyen események. És hát utána megkezdődik a megtorlás. Először még egy ilyen nagyon a felszín karcolgatja a kommunista párt, azokat emelik ki, akik nem voltak igazából olyan nagyon komoly vezetői, tehát a vasutasokat, munkásokat internálnak, elbocsátják őket az állásaikból, tehát még van egy ilyen félelem egyébként magában a kommunista pártban, hogy mi fog történni, hogyha most még egy megtorlást is rendeznek, és a valódi megtorlás 1957 elejétől indul meg. Ekkor tartóztatják le Nagy Szeder Istvánt és társait, Péter Balást, később ugye ezeket a különböző iskola és munkástanácsok vezetőit, Kódics Józsefet, Fazekas István, és velük szemben különböző eljárásokat indítanak.
Tegnap, ahogy utána néztem több forrásból is, a halálos áldozatok száma, a megtorlás, ugye 57 januárjától kezdve, hát nem számoltam végig pontosan, de kb. 120-130 halálos áldozata van. És hát ugye közel 200 ezer ember külföldre menekült a megtorlás elől, vagy egyáltalán a kommunista irányítás elől. Ez soknak számít, nyilván egy is sok, de hogy megtorlási események kapcsán ez soknak számít, nagyon durva véres megtorlásnak, vagy pedig ebben már érződik, hogy azért lájtosítani akarják a vezetést?
Hát ugye nyilván ezzel a kivégzésekkel kapcsolatban is, mint mással, mindig van egy számháború. A jelenlegi tudásunk szerint 400 embert végeztek ki az elkövetkezendő években, de nem mindenkit 57-ben meg 58-ban, hanem ugye a 63-as amnestiáig kell leszámolnunk.
Igen.
Tehát 400 embert végeznek ki, egyébként 21 ezer embert börtönöznek be, és 18 ezeret internálnak. És hát ahogy említetted is, hogy 200 ezer ember pedig elhagyja az országot, tehát egy nagyon nagy mozgás van az országban, nagyon nagy a félelem. A 400 az azt gondolom, hogy igen magas szám. Ha csak azt veszem, hogy 1848-49-es szabadságharc után 120 embert végeztek ki, és akkor egy sokkal nagyobb országban éltünk. Ez itt a Trianonban megcsonkított, vagy Párizsban megcsonkított Magyarország területén, ez azt gondolom, hogy nagyon sok. Kádár egyébként sokkal többet szeretett volna kivégeztetni, az egy tévhit, hogy a szovjetekkel ezeket jóvá kellett hagyatni, hogy ennyi embert végeznek itt, pláne ugye a legnagyobb kirakat, mert ugye Nagy Imre és társai terén. Ezeket jóvá kellett hagyatni, de gyakorlatilag a szovjetek ebben nem is szóltak bele. Tehát nem szóltak bele abba, hogy itt milyen kivégzések lesznek. Kádártól én már olvastam, hogy ő szeretett volna 1600 ember kivégeztetni, mert hogy akkor lesz tényleg csönd, és akkor lehet majd ezeket a nyilasokat elhallgattatni. Ő így beszélt rólunk, hogy nyilasok, vagy fasiszták.
Értem.
Én azt gondolom, hogy azért a párt egy kicsit megfogta a kezét, és azt mondta, hogy jó, elég legyen ez a szám, ez is nagyon sok.
Akkor az más egészen valóban. Tehát, hogyha 48-as, 848-as események kapcsán, ugye a teljes Trianon területéről 120-at mondtál, akkor ez tényleg igen, nagyon durva.
Igen, és hát ugye a Hajnó út mennyire véreskező embernek mondjuk, ugye ő volt a legfőbb irányítója a 49-es események utáni kivégzéseknek, hát akkor mit mondjunk Kádár Jánosról és pártjáról?
Igen, talán azért ellentmondásos ez a dolog, mert ugye ezen nagyon véres, most már akkor minden szempontból érzékelhetően véres megtorlási események után internálás, bebörtönzés. Maga az ország irányítása mégiscsak más lett, és egy kicsit fellélegzett a gazdaság vezetése akár, vagy talán ennyire mélyen már nem szóltak bele a magánéletbe. Mit mondhatunk?
Igen,
a pozitív változásokról.
Beszéljünk, a pozitív változások azok egyértelműen 56-nak köszönhetőek. A kommunista vezetőkben folyamatosan van egy félelem. Nem akarnak még egyszer egy 56-ot, ezért aztán engednek. Tehát gyakorlatilag, hogyha egy ilyen csehszlovák, bolgár, román kommunista küldöttség érkezik ide mondjuk a 70-es években, azaz megkérdezi, hogy ti valóban azt gondoljátok, hogy kommunista ország vagy, tehát úgy viselkedtek, mint valami kapitalista ország. Hát itt az embereknek van magántulajdona, van az embereknek nem tudom, autója, van kis teáke, a Balatont is elkezdik fölparcellázni, tehát még üdülőket is vásárolhatnak az emberek. Teljesen más a rendszer, de ez mind csak arról szólt, hogy a kommunisták maradjanak hatalomban, ne legyen még egyszer egy 56-os forradalom, ki kellett szolgálni, úgymond a népet, és hát ennek köszönhetően valóban, tehát 63-tól valóban a rendszer azért komoly reformálás alá került, tehát reformok indulnak, sőt még el kell mondani, hogy még vannak még komolyabb reformtervek, de azt már nem engedték át se a szovjetek, se a Kádárék, hogy ezek megvalósulhassanak, de azt gondolom, hogy a 70-80-as években azért már nem beszélhetünk arról, nem egy olyan kommunista diktatúráról beszélhetünk, mint mondjuk az 50-es években.
István, végtelenül köszönöm azt a korrajzot, képet, okokat, indokokat, következményeket, amelyeket megvilágítottál nekünk. Nagyon érzékletes volt, és aki esetleg többet szeretne mindenről tudni, egész biztos vagyok benne, hogy a könyvedben az 56-os forradalom Kiskunhalason még bővebben tájékozódhat. Nagyon köszönjük a tájékoztatást.
Köszönöm én is a lehetőséget.